És akkor ő mondta, hogy á, anyu, de nem visznek el engem, így mondta ilyen érdekesen, hogy én tudok karatéjozni, tehát ugye maga kis módján, azt mondja, hogy jó, lekaratéjozzam őket, engem nem fog bántani senki. És erre látod, mi történik.
Tudta, hogy mikorra kell hazaérni, ez megnőtt.
Szerintem ez az elkövető tényleg ismerhetően kislány.
Ő nem volt rossz gyerek.
Egy életre való kisgyerek.
Nem mert hazatérni, bűntudata erősödött, csavargásra kényszerült.
Ugye itt van egy képviselő úr, és az volt a válasz, hogy nem képzeli uram, hogy minden csavargó, tekergő gyereknek a szüleinek segítünk.
Kiszolgáltatottsága, befolyásolhatósága révén könnyen bűncselekmény áldozatává válhat.
Békés megyére és annak határmenti kisvárosára rátelepedett a félelem.
Miattam nem merik kiengedni a gyerekeket az utcára, hogy elvettem az ő gyerekeiknek a gyerekkorát.
Én nem vagyok nagyon pessimista, én azt gondolom, hogy ez ki fog egyszer derülni.
Talán pénzért, talán fenyegetés hatására, de segített 2000-ben egy holttest elásásában.
Örök hiányérzetként maradt, hogy ezt nem tudtuk megoldani.
Hogy most kézre került már az ember, vagy meghalt, vagy él, vagy még mindig köztünk van és bármikor.
Két gyerek, akiket elveszítettek a szüleik, eltűntek, nyomtalanul. Később mindkettejüket megtalálták, de már nem éltek.
Őket, családjukat és tágabb közösségüket, a nyomozásokat és több szálon összekapcsolódó történetüket igyekszünk megismerni ebben a podcastban.
Én Janecskó Kata vagyok.
Én Sebestyén Csaba, a két gyerek, Niki és Tamás.
Eltűntek. Két nehéz történetet szeretnénk elmesélni. Nehéz őket elmesélni és befogadni is. Nehéz elmesélni ezeket a történeteket, mert gyakran nehéz kellő távolságot tartani. Nehéz pontosan beszélni a megrázó tényekről és a felkavaró élményekről. De leginkább a közvetlenül érintettek, a családtagok érzéseire nehéz szavakat találni. Másrészt túl sok a homályos, ismeretlen részlet, amit a negyedszázados nyomozás sem tudott kideríteni. Habár az egyik ügyben pont most lettek nagyobb áttörések, és további fejlemények is várhatóak. És nehéz elmesélni őket, mert a két történet, hangsúlyozzuk, hogy nem maguk a konkrét bűnügyek, sok szálon összekapcsolódnak, valahogy együtt váltak egy nagyobb, önmagukon túlmutató történetté.
A két főszereplő már nem él. Az egyik egy 7 éves gyulai kislány. Egy januári délután a néptáncóráról hazafelé sétált, de haza már nem érkezett. Eltűnt. Holttestét 3 évvel később találták meg. Gyilkosa ismeretlen. A kislány neve Szatmári Niki. A másik egy 11 éves bajai kisfiú. Egy gyereknap reggelén biciklién a nem messzi lovardába indult otthonról. Aztán eltűnt. Először a biciklije került elő, majd 24 év múlva a földi maradványai is. A neve Till Tamás. Tényleg sok minden összekapcsolja őket.
Többen is vannak, akik ilyen-olyan szerepben mindkét ügyben felbukkantak, például ugyanaz a magánnyomozó vizsgálódott, vagy ugyanazok a magukat látónak mondó emberek próbálkoztak.
A trauma, amin ezek a családok és kiterjesztve a közösségek, amelyekhez tartoznak, átmentek, lényegileg nagyon hasonló. És így hasonlóak a reakciók is, legyen szó együttérzésről, vagy megdöbbentő közönyről, önzésről.
A két gyerek szülei felvették a kapcsolatot, megismerkedtek egymással, amennyire módjuk van rá, érzelmileg segítik, támogatják egymást. Tamás szülei Niki temetésén is részt vettek. Niki édesanyja szerint a két gyerek olyanná vált mostanra, mint a testvérek lennének.
Szatmári Niki 1990-ben született Gyulán. A körülbelül 30 ezres dél-kelet-alföldi város magánhordozza a mezővárosiasság és a felemás szocialista fejlesztés jellegzetességeit. Trianon után a román határt közvetlenül a város mellett húzták meg. Gyula elvesztette a környező, éltető falu gyűrűt. Noha a várnak, a fürdőnek és a kulturális életnek köszönhetően a város ma is kedvelt idegenforgalmi célpont, a határ közelsége mintha valami végállomás vagy zsákutca érzetet adna neki.
Niki szülei sokat dolgoztak. Édesapja Sándor biztonsági őr, édesanyja Edith takarítónő. Szerény lehetőségeik ellenére igyekeztek mindent megadni a gyerekeiknek. A család egy panellakásban élt Gyula Törökzug területén, körülbelül 1400 méter az Erkel Ferenc művelődési háztól, ahonnan Niki utoljára hazaindult. Niki 1998. január 14-én 7,5 évesen tűnt el. Maradványait 2001. február 20-án találták meg. Temetése 2001. július 19-én volt. A gyászolók jelenlétében lejátszott hangfelvételen az óvodás Niki énekel. Thank you.
Nem volt rossz gyerek. Tehát hárman, ahogy ők voltak, ők is megharcoltak is maga dolgaiért, kiállt érte, próbált ő is hisztizni, mert ezt nem tagadjuk, na. Mi teljesen össze voltunk nőve. Tehát vagy velem volt, vagy a szüleimmel. Tehát ott is bohockodott ő.
Édesanyja Edit mesélni kiről.
Már óvodáskorában írt, nyomtatott nagybetűkkel. Jött oda, kérdezte, hogy kell főzni, leírta, hogy kell csinálni a palacsintát, ilyen dolgokat, meg érdekes módon az újjászületés. Valahogy nem tudom, érezhetett valamit, vagy nem. Tehát én, mikor ő még hasamban volt, nagyon sok ilyen ufós könyvet olvastam, engem az érdekelt mondjuk, és akkor utána bejött ez, hogy újjászületnek az emberek, és beszéltünk róla. Ugye, mert láttam, mi már együtt néztük a Csellengő műsort. Ő ezt tudta, hogy tűnnek el emberek, és úgy kérdezte tőlem, hogy hova lesznek ezek. Hát mit lehet mondani egy 7 éves gyereknek? Nem mondhattam meg, hogy hova vihetik el őket, és mondtam neki, hogy elviszik őket, nem engedik haza, ott fogják tartani, nem lát engem többet, ha elmegy valakivel, ott tartják majd kenyéren, vízen, tehát ilyesmikről beszéltünk. És akkor ő mondta, hogy á, anyu, nem visznek el engem, így mondta ilyen érdekesen, hogy én tudok karatéjozni, tehát ugye maga kis módján, azt mondja, hogy én jól lekaratéjozzam őket, engem nem fog bántani senki. És erre látod, mi történik. Úgy érezte, hogy őt nem tudja senki bántani. És akkor, mikor mondta, hogy ő esetleg, hogy ha valami ilyesmi történik, ő varjú lesz, varjúnak fog újjászületni. És mondtam neki, hogy miért pont varjúnak? Mondom, apa vadász, mondom, le fog lőni. Nem, azt mondja, odaszállok a vállára, és akkor ő majd meg fog ismerni. És képzeljétek el, hogy pár napon belül a nagyobbik fiam hazahozott egy varjút, egy beteg varjút.
Tél Tamás 1989-ben született Baján. A Gyulához hasonló nagyságú és szintén határközeli, komoly dunai teherkikötővel rendelkező település némiképp polgáribb hangulatú város. Kockakővel burkolt impozáns, a folyóra nyitott tágas főtere adta a Tar Béla rendezte Werkmeister harmóniák főhelyszínét is. Tillék a külvárosnak számító családi házas övezetben laktak egy kis házban. Tamás édesapja Mátyás, édesanyja Katalin.
Tamásról szülei beszélnek.
Ő egy átlagos kisgyerek volt, egy életre való kisgyerek, aki nagyon szerette az állatokat.
A korához képest ő sokkal fejlettebb volt, mert már 145 magas volt, és már 40-41-es cipőre volt szüksége.
Nagyon szeretett logikai játékokkal, kilakós játék, társas játék, nagyon szeretett kártyázni, mindent szeretett.
Mesek szeretett.
De az állatok volt a minden.
Tamás kedvenc plüss állata egy kutya meg egy csibe volt. Igazi kutyája is volt, kettő is. Amikor Tamás kiült az udvarra enni, a kutyák hamarabb jól laktak, mint ő.
És az a két kutya valami nagyon megérezte, hogy valami baj történt itt nálunk, mert...
Mit csináltak akkor?
Megőszültek.
Beleőszült mind a két kutya. Komolyan. Tomi mindig szót fogadott. Ha a hazugságon fogtam, akkor mindig láttam azt, hogy az arca elkezdett pirosodni, meg akkor elkezdett mosolyogni. Akkor mindig kinevetett. Mondom, Tomi, engem már megint félrevedett. Nem, anya, nem.
Az olyan eltűnési esetek, amelyek Niki és Tamás eltűnéséhez hasonlóan valósággal beleégnek a helyi kollektív emlékezetbe, nagyon-nagyon ritkák. Pedig gyerekek viszonylag gyakran tűnnek el.
Ha felmegyek a magyar rendőrség honlapjára, a police.hu-ra, azon belül az eltűnt személyek menüpontra, és leszűröm 18 év alattiakra az eltűnt személyeket, akkor a mai napon, szeptember 20-án 1397 találatot kapok. Ez azt jelenti, hogy ennyi gyermek vagy fiatalkorú emberről érkezett eltűnési bejelentés. Ez azonban nem azonos az eltűnt gyerekek számával.
A statisztika szerint a kiskorúak mintegy 20%-a tűnik el saját családjából. 80-90%-uk pár napon belül hazatalál, de szüleik ezt nem feltétlenül jelentik be a hatóságoknak. A gyermekotthonokból, állami gondozásból, lakásotthonokból, gyermekfalukból engedély nélkül távozókra jellemző a rendszeres, ismétlődő szökés. Főként ezekkel a statisztikai szempontból nehezen kategorizálható sorozatos, intézeti szökésekkel magyarázható, hogy a kiskorúakra eltűnés miatt kiadott körözések száma ilyen magas. Átlagosan 5-6 szorosa a felnőtt korúakénak.
Egyébként a nemzetközi számok is sokkolóak. Az International Center for Missing and Exploited Children nevű nemzetközi hálózat honlapján közölt statisztikák szerint Spanyolországban évi 20 ezer, Oroszországban 45 ezer, Németországban évi 100 ezer, az Egyesült Államokban évi 460 ezer gyerek eltűnését jelentik. Világszerte és Magyarországon is sok gyerek tűnik el, mégis kevésre emlékeznek olyan élénken, mint Nikire és Tamásra. Erre több magyarázat is kézenfekvőnek tűnik.
Egyrészt a két gyerek eltűnése viszonylag közel volt még a rendszerváltáshoz, amikor valószínűleg még kevesebb közfigyelmet kiváltó esemény történt. Az internet még nem terjedt el, nem értesültünk percenként valamilyen felkavaró eseményről.
Niki kifejezetten bájos arcú kislány volt. Jellegzetes frufruja, szégyellős cserfes mosolya érthető módon a legtöbb emberből erős érzelmi reakciókat váltott ki. Amikor 3 évvel később megtalálták, és egyértelműen kiderült, hogy durva bűncselekmény áldozatává vált, képe még inkább beleégett a társadalmi emlékezetbe.
Tamást egészen a közelmúltig csak eltűntként tartották számon. Mégis sokan emlékeznek rá, hiszen ő volt az egyik első eltűnt gyerek Magyarországon, akinek a képe teljes dobozokra került. Tamás jellegzetes haja, piros pulóvere, nagy, barna szemei, bizalommal teli pillantása azzal együtt, hogy sok helyen volt látható, érthető módon nem merült feledésbe.
A két eltűnt gyerek ügyével még tavaly, 2023-ban kezdtünk foglalkozni. Azzal, hogy Tél Tamás ügyében az elmúlt hetek, hónapok jelentős változást hoztak, ő újra a figyelem középpontjába került.
Niki több mint 25 éve tűnt el. Holttestét 3 évvel később ugyan megtalálták, de az elkövető máig ismeretlen. Mondhatnánk, hogy ennyi idő után ugyan miben lehet reménykedni még, ha nem ismernénk rengeteg olyan esetet, amelyet ennyi, vagy még sokkal hosszabb idő után oldottak meg. Rögtön itt van Tamás, akinek az ügye épp most, közel ugyanennyi idő után vett döntő fordulatot.
És még nagyon sok eltűnt gyerek vagy felnőtt ügyében akár évtizedek telnek el, amikor valami nem várt körülmény kapcsán fény derül a történtekre. Gyakran az segít, hogy az eltűnt személy és az ügy valamilyen formában benne maradt a köztudatban, és egy egyébként jelentéktelennek tűnő nyom valakinek a fejében összekapcsolódik a régi esettel.
Az amerikai Ethan Petz a világ egyik legismertebb eltűnt gyereke. A rendkívül fotogén, amolyan amerikai állam kisfiú az első között volt, akinek a fotója teljes dobozra került. Ethan az elefántos hátizsákjával, meg a pilóta sapkájával 1979. május 25-én reggel New Yorki otthonából az iskolabusz megállója felé indult, amely csupán 2 saroknyira volt tőlük. Ez volt az első alkalom, hogy egyedül mehetett iskolába. Édesanyja csak délután szembesült vele, hogy a kisfia már el sem jutott reggel az iskoláig, de még az iskolabuszig sem.
Évtizedek teltek el úgy, hogy a szülők semmit nem tudtak meg Ethan sorsáról. 33 évvel később került rendőrkézre a gyilkosa, és 38 év telt el addig, mire az ügy hivatalosan is megoldásra talált, és kimondtak a jogerős ítéletet Ethan gyilkosára, egy Pedro Hernández nevű férfira. Hernández, aki Ethan eltűnésének idején csak 18 éves volt, üdítőt ígérve csalta be a kisfiút annak a boltnak a pincébe, ahol árufeltöltőként dolgozott. Itt tölte meg. A pszichésen és mentálisan fejletlen, a gyilkosság idején 18 éves Hernández vélhetőleg szexuális felindultságból, pánikból vagy tudatzavarból kifolyólag megfojtotta a 6 éves kisfiút.
A Pace családnak sokat kellett várni az igazságra és a csekély elégtételre, csodálatos kisfiunkért, Ethanért. Pedro Hernándezt végre elítélték szörnyű bűnéért.
Az igazságra végül azért tudott fényt derülni, mert ahogy telt az idő, egyre kevésbé tudta magában tartani a titkát, és elkezdett másokat beavatni. Végül a sógora, a húga férje adta fel a rendőröknek.
Kifejezetten gyakori, hogy az idő múlásával valaki, akinek van információja az ügyről, előáll és vallomást tesz. A vallomástól visszatartó erők, félelem, szégyen inkább csökkennek az idő múlásával, miközben a bűntudat folytogató érzésétől nehezebb szabadulni.
Azt biztosan tudjuk, hogy a magyar rendőrök soha nem tettek le egyik ügy megoldásáról sem, sőt, a helyzetüket az utóbbi időben könnyíti, amint egy rendőrségi sajtótájékoztatón elhangzott.
Az elmúlt években keletkezett szándékos befejezett emberölésekből nincsen felderítetlen Magyarországon.
De én nagyon látom, hogy mozognak, mert nagyon sűrű lejönnek Gyulára, tehát itt halljuk itt a városban is, hogy ezt is megkeresték, azt is megkeresték, tehát nagyon mozognak.
Egy nyomozást segítő információ előkerülésen, vagy talán pontosabb szó, hogy keletkezése vagy megszületése általában összetett folyamatok eredménye. Van, hogy a korábban összegyűjtött adatokat egy új szempont szerint rendezve születik valamilyen felismerés, de van, amikor merőben új adatokról van szó. Az új adatok vagy tények is csak akkor válnak hasznos információvá, ha azok egyáltalán felszínre kerülnek. Aztán a megfelelő közvetítő csatornákon keresztül eljutnak a nyomozókhoz, és a nyomozók azt be tudják illeszteni a korábban összeállt képbe vagy tudásmátrixba. Ez gyakran hosszú időt vesz igénybe, akár éveket, évtizedeket.
Így történt Tamás esetében is. Hatalmas előrelépés történt idén augusztusban, több mint 24 év elteltével. Noha már évekkel ezelőtt voltak arra utaló jelek, hogy van remény új, hasznos információ keletkezésére. A 2000-ben induló nyomozást Szabó Ferenc alezredes vezette, akit nyugdíjazása után sem hagyott nyugodni az ügy. Őt hallottuk az epizód elején is.
17 év után találtam egy olyan szemtanút, aki akkor az alapügybe fel sem merült, és alátámasztotta a gyerek mozgását az utolsó, tehát a 2000 május 28-a napon.
A nagy áttörést aztán idén egy informátor indította el. Hogy mi történt pontosan, arról még sokat fogunk beszélni ebben a podcastban.
Az olyan ügyeket, ahol eredménytelenül zárták le a nyomozást, vagy már hosszú ideje nem sikerült előrelépni, a köznyelv és gyakran maguk a rendőrök is döglött ügyeknek hívja. Titokzatos, gyakran misztikus elképzelések társulnak hozzájuk, ezért az ilyen esetek élénken foglalkoztatják a nem hivatalos bűnfeltárókat. Sokan direkt ilyesminek szentelik az életüket. Mi is kapcsolatba léptünk az egyik, nemzetközi szinten legismertebb szakemberrel.
My name is Kurt Wertelaarst.
A nevem Kurt Wertelaarst, belga újságíró vagyok. Mindig is újságíróként dolgoztam egy nagy belga lapnál. Főleg bűnügyekkel foglalkoztam, belföldiekkel és külföldiekkel egyaránt, gyilkosságokkal, megoldatlan rejtélyekkel. Sokat utaztam. Egyszer körülbelül 8 évvel ezelőtt találkoztam egy családdal, egy olyan nőnek az édesanyjával és a lányával, akit 20 évvel korábban fiatalabban gyilkoltak meg. 96-ban halálra késelték Antwerpenben. Cikket akartam írni arról, hogy 20 év eltelt már, és még mindig nem tudják, ki ölte meg a szerettüket, és némi hírverés csapni az ügynek. Ez volt az elképzelés. Ezt csináltam már 20 éve, de most valami bevillant közben. Elfogott az érzés, hogy nem teszek eleget ezekért az emberekért. Eredetileg arra készültem, hogy írok majd arról, hogy milyen szomorúak, hogy mennyire megváltozott az életük, és aztán másnap tovább lépek a következő sztorira, egy másik család másik történetére. És akkor belém hasított, hogy akár többet is tehetnék. Azt mondtam ennek az anyának, hogy tudja mit? Nem írok cikket, ehelyett én magam kezdek el kutatni az ügyben, az ön segítségével.
Research instead, all by myself, with your help.
Egy év kutató munka után Wertelaarstéknak sikerült új bizonyítékokat feltárniuk. A megszerzett információkkal besétáltak a rendőrségre, és a hatóságok végül úgy döntöttek, újra nyitják az aktát.
Ez volt az első ilyen eset Belgiumban. Kurt és az anya könyvet írtak a munkáról, amit elvégeztek, az esetről a dokumentumfilm is készült. Kurthoz pedig elkezdtek érkezni a megkeresések más megoldatlan ügyekkel kapcsolatban, más családoktól. Kurtnek korábban fogalma sem volt róla, hogy ennyi ilyen ügy létezik.
20 évig voltam újságíró, ha abban az időben megkérdeznek, hogy hány megoldatlan ügyről tudok, talán 25-öt, 30-at mondtam volna. De több száz van, amiről nekem fogalmam sem volt.
Nem csak családtagok jelentkeztek nála, hanem különféle szakértők is, akik felajánlották a segítségüket. Volt rendőrök, volt profilozók. Kurt ekkor döntötte el, hogy létrehozza az alapítványt. Az alapítvány most már 5 éve működik, és több esetben is sikerült elérniük, hogy a rendőrség újra nyisson ügyeket. Kurt ma már teljes állásban ezzel foglalkozik. Kizárólag megoldatlan gyilkosságokat vagy eltűnéseket vállalnak, például pénzügyi bűncselekményeket nem, és csak olyan ügyet visznek, amiben a rendőrség már nem nyomoz, és a bevonódásukat maga a hátra maradt család kéri.
Kurt mesélt nekünk egy érdekes kutatásról, amit Hollandiában végeztek. Rendőrök felkerestek olyan börtönben ülő gyilkosokat, akiket hosszú idő, 10-20-30 év után fogtak el. Megkérdezték tőlük, hogy elárulták-e valaha valakinek a titkukat, azt, hogy megöltek vagy elraboltak valakit. Az eredmény? A megkérdezettek fele azt mondta, hogy végig sikerült magukban tartaniuk.
De a másik fele elmondta, hogy igen, életük egy pontján, hónapokkal, akár évekkel a történtek után bevallották, mit tettek. Egy barátnak, vagy valaki hozzájuk közel állónak. ami azt jelenti, hogy statisztikailag Magyarországon is lehet valaki, aki a kettő közül legalább az egyik ügy megoldását ismeri, ha nem is ő a bűnös. Ez be is igazolódott, amikor Till Tamás ügyében előállt az Informátor.
Máshogy nézve a valószínűséget, legalább 50% az esély arra, hogy Niki ügyében is él valaki titkolt tudással. Egy kicsit talán abban is reménykedünk, hogy pont ez a podcast indít el valamilyen folyamatot, aminek az eredményeképp új információk láthatnak napvilágot.
Mivel a Niki ügyében lévő nyomozás jelenleg is folyamatban van, annak részleteit nem osztják meg a nyilvánossággal. Általánosságban arról, hogy hogyan kell elképzelni a régi, megoldatlan ügyek nyomozását, Kovács Lajost kérdeztük, a nyugállományban lévő rendőrezredest, akinek a vezetésével felállt a 90-es évek végén a döglött ügyek osztálya.
Mindig van esély. Nekem az élet azt bizonyította, hogy sosem a nagyon bonyolult összeesküvés elméletek tűntek utólag beigazolódni, hanem valami egyszerű megoldás. A nagyon bonyolult ügyek nagyon ritkák.
Ide a fiatal titánok nem biztos, hogy jók, mert azok gyors sikereket akarnak. Ha nincs hosszú hetekig siker, akkor belepásulnak, unatkoznak, berúgnak, csajodnak, nem jönnek be dolgozni. Szóval sok minden malőr történhet. De ide már olyan emberek kellenek, akiknek türelmük van, akinek kitartásuk van, akik szeretik ezt a szöszölős, gondolkodós, aprólékos melót. A titánok azok rohannak, előrohannak, az okosak meg hátul vannak, és osztanak, szoroznak mindig, és kombinálnak. Ide már ilyen emberek kellenek, és akik kibírják azokat a köztes időszakokat, amikor nincs siker. El itt eltelhet úgy egy év, két év, hogy egy ügy nincs megoldva. Csak dolgozunk, mint a hülye, és nem jön a megoldás, mert ezek régi ügyek. Szóval itt már mindenki mindent elfelejtett, a bűnjelek már nincsenek meg sokszor. Hazudoznak az emberek, meghaltak tanúk, vagy meghaltak gyanúsított, aki lehetne a követő. A lényeg az, hogy a döglött ügyek az iszonyatos türelmet igényel. És hogyha nincs türelem, akkor oda ne is menjen dolgozni valaki.
A podcast készítése során mindannyian sokat gondolkodtunk azon, hogy mi az a furcsa, szorongató érzés, ami újra és újra hatalmába kerített mindannyiunkat. Beszélgetéseink során beszámoltunk egymásnak, próbáltuk valahogy megfogalmazni, hogy mi az a természetesen rendkívül fájdalmas eseteken túl, valamilyen másfajta, máshol jelentkező, kinek tompább, kinek élesebb, nyomasztó, folytogató érzés. A megmásíthatatlanság, a jóvá tehetetlenség érzése.
Egyfajta igazságtalanság fölötti keserűség vagy düh, hogy egyetlen ember, az elkövető és néhány végzetes pillanat milyen mély, gyógyíthatatlan sebet ejt oly sok ember életén.
Az eltűntek következő epizódjából.
Ott nem járnak annyian, meg nem volt annyira sötétebb volt.
Miért én voltam? Mondom a rendetnek, én feladok egy hirdetést, hogy visszavásárolom. De aztán lebeszéltek róla. Minden hülyeséget megcsináltam volna.
Amikor megtalálták a csontozatot, a nád átnőtte a zsákot.
Én szerintem ez az elkövető tényleg ismerhetem kislányt, aki mellett simán elsétált. Azért nem volt feltűnő.
Niki. Hamarosan az eltűntek második részében.
Üzenet azoknak, akiknek esetleg eszébe jutott egy már majdnem elfelejtett emlék, vagy rendelkeznek bármilyen információval, amit eddig nem mondtak el. Bármelyikünk lehetne az áldozatok családtagjainak a helyében. Amire ilyen helyzetben mindenkinek szüksége van, az az információ. Bármilyen információ. Sokszor egy jelentéktelennek tűnő apró részlet segíthet a családnak a feldolgozásban, vagy a rendőrségnek az ügyek megoldásában. Csak azt tudjuk feldolgozni, amiről tudjuk mi az, amit ismerünk. Egy kirakós darabjainak nincs önmagában értelme, de az egész képnek nélkülözhetetlen eleme lesz. Soha nem késő. Ha esetleg most, a podcastot hallgatva jutott eszébe valami, amit korábban nem tartott fontosnak, vagy ha esetleg ismer valakit, akinek lehet valamilyen tudása, vagy esetleg úgy érzi, van bármilyen információja, akár Niki, akár Tamás esetéről, kérjük forduljon a rendőrséghez. Ha nem akar a rendőrséghez fordulni, fordulhat hozzánk is. Szülőként mi is átérezzük ennek fontosságát, és elkötelezettek vagyunk a feldolgozási folyamat segítésében. Podcastunkat is ezzel a céllal készítettük. Keressen minket az anonimitást biztosító e-mail címünkön. eltuntek@proton.me eltuntek@proton.me
Az Eltűntek podcastot készítette Janecskó Kata és Sebestyén Csaba. Közreműködött Hajduk Károly, hangmérnök Cicó Dániel, zene és sound design Tövisházi Ambrus, rendező Bisztrai Sándor, producer Janecskó Kata, Fazakas Péter, együttműködő partner Partizán.